Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Ahogy az aranybulla 1222, úgy Semmelweis Ignác, az anyák megmentője is beleégett minden iskolát végzett magyar embernek a lelkébe, de szerintem mind a kettőnél itt meg is áll a tudomány, mert hogy az aranybulla az ki és miért és minek, az ugyanolyan homály, hogy a Semmelweis Ignác vajon miért volt az anyák megmentője?
Hát azt talán jobban tudjuk, de viszont életét meg az akkori orvos társadalommal való szembenállását meg a rendkívüli különös halálát lehet, hogy nem csak kevesebben ismerik, úgyhogy ez ügyben tájékozódunk Katonasabb a történésznél. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Túloztam volna? Neked milyen benyomásaid vannak Semmelweis Ignác ismeretével kapcsolatban?
A Nagybullánál talán egy picivel jobban, de azért messze nem annyira, mint kellene. Tehát megint abba a csapdába esünk bele, hogy van egy jól hangzó mondat, ami úgymond fogjul ejti, csapdába ejti, és nem engedi abból kitörni az illető emlékét. Itt én mindig Batthyány Lajost szoktam felhozni, akiről mindenki tudja, hogy az első magyar miniszterelnök.
Pont.
Kivégezték mártírhalált, elfogadott, és kész.
Meg hogy olyan szép szakálla van, talán még az ábrázolásokról ez visszajön. No, hát Semmelweis Ignác, akkor nem tudom, hogy nemzetközileg is ismert-e, vagy megmaradt nekünk az anyák megmentőjeként?
Hát olyannyira ismert, hogy készült volna a két háború között amerikai film, ami ezt a témát vette elő, a második világháború után pedig NDK film is készült róla, és még hosszan sorolhatnám, tehát ő azért nemzetközileg is ismert, de hát nézzük először gondolom az életpályáját, nagyon sajátos személyiséget, és hát mi is volt az ő jelentősége. Hát, de ami miatt most megemlékezünk róla, az természetesen a teljesítménye, de az apropója, az pedig 1818. július 1-én, tehát valamivel több mint 200 éve született a Tabánba egy német származású, magyarországi német származású kereskedőnek a családjába, 10 gyerek közül ő volt az egyik, az ötödik, ha jól emlékszem. Egyébként a szülőházában, az akkor Fehér Elefánthoz kintett házban, abban működik van a Semmelweis Orvostudományi Múzeum, amit jó szívvel ajánlok mindenkinek, hogy látogasson el oda, mert nagyon sok érdekes kiállítást találhatott, és persze az ő életével is foglalkoznak. Most ez a fiú, ez a tehetséges fiú, ez Fehérváron, illetve Budán végezte a gimnáziumot, majd 1837-ben, bármilyen meglepő, de Bécsben a jogi fakultásra iratkozott be. Tehát egy jogászpályára indult, de még abban az évben átment orvosi orvostan hallgatónak. Nagyon hamar felfigyeltek a tehetségére. Aztán a megfelelő időben hol, most nem fogom elszólni tételesen, de hol Pesten, hol Bécsben működött orvosként. Viszont ugye két nyelvű emberről beszélünk, azt az ítéljük rögtön hozzá. És mondjuk az, hogy német nyelven publikált, írt, kommunikált, ugye már is megkönnyítette számára azt, hogy nemzetközileg is ismert legyen. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy nem zárt a csapdába, hogy csak érzélben magyarul, de ez a korra is volt jellemző. Ami nagyon fontos azonban, hogy volt az úgynevezett gyermekágyi láz. Ezt talán még szokták tudni, ugye ez a betegségnek nevezett, vagy járványnak gondolt valami, ami a szülőnőket pusztította, de valami rettenetes arányszámba. Tehát nagyon sok anya, nagyon sok frissen szült anya esett áldozatul. Ma már tudjuk, nem másnak, mint a vérmérgezés sajátos fajtájának, ami pedig a hulla méreg okozott. Semmelweis arra figyelt föl, hogy volt úgynevezett egyes számú klinika, ahol ugyanazok az orvosok vizsgálták a szülésre készülő anyákat, illetve vezették le a szüléseket, akik boncolással is foglalkoztak. A szegényebbek részére fenntartó kettes számú klinikán pedig a bábák, tehát úgymond jóval kevésbé képzetlen, tudományosan kevésbé képzett bábák foglalkoztak a szülőnőkkel, és hát sokkal kevesebben kapták el, itt kapták el idézőjelben az anyák közül a gyermekágyi lázat. És ugye ebben a pillanatban, hogy az orvostudomány mégis egy tapasztalati, egy empirikus módon működő dolog, felfigyelte arra, hogy itt valami összefüggésnek lennie kell. És itt jutott arra a megállapításra, ami aztán kiverte a biztosítékot, hogy magunk az orvosok terjesztik ezt az úgynevezett idegen, csak idézőjelben mondom, járványt, mégpedig azért, mert nem végeznek fertőtlenítést. Az első, amire ő felfigyelt, hogy a plóroldat az a hullaszagot eltünteti a kézről. És aztán, hát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a vegyészet, a kémia, az messze nincs azon a szinten, mint a 20. század.
Hát igen, ugye a Pasteur és a mikroorganizmusokat csak jóval később fedezte fel, tehát nem tudták, hogy olyan kis lények motyognak mennek az ember kezén.
Igen, én ezt nem értettem annak idején az iskolapadban, hogy gyakorlatilag Semmelweis Ignác a kézmosást
Igen.
Találta fel, most ez rossz szó erre, mert hogy addig egyáltalán nem mostak olyan alapossággal kezet, mint ugye most nem. A kórház sorozatokban látjuk,
nem.
Hogy...
Nem. Sőt, egyáltalán még igényára nem ügyeltek annyira. Tehát egyik ágynevűbe beszektették az egyik embert, azt a másikat, de rögtön tegyük hozzá, hogy és aki ilyen Jane Austen regényeket néznek, hasonlókat, az most olvas, az most kicsit meg fog rendülni, hogy azért a kor higiéniája az döbbenetesen más volt, mint a mai. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, nem folyt a falból a víz. Nem folyt a falból a víz, tehát egy nagy mosás, egy mosakodás. Hát azt gondolom, hogy a mi korosztályunknak is megadatott nekem biztos, hogy vidéken úgy mosakodott, hogy fogták a nagy labor bele a vizet, és elkezdte az ember megmosni az arcát, aztán haladt tovább, ugye?
Aha, igen.
Most akkor 20. század második feléről beszélünk. Tehát teljesen más volt a higiéniához való hozzáállás. Viszont ő arra figyelt föl, és ugye egy orvosi kérdésként kezdett, egy takarodi kérdésként, hogy a klórral való bemosakodás után csökken a halálozások száma, illetve volt neki egy kollégája, bizonyos Jakub Kollecska, aki véletlenül megvágta magát boncolás közben, és hát szegény úgy halt meg, hogy a gyermekágyi láz tüneteit produkálta, meg így időzőjelbe téve a tüneteit. Itt szöget ütött szemben egy fejével, hogy hát itt akkor valami nem stimmel, mert ugye szegénynek Jakub volt a keresztneve, férfi volt.
Igen, tehát nem a szüléshez kapcsolódik a dolog.
Így van. Aha. És ezért mondom, hogy nagyon gyakorlati dolgot képzeljünk el, tehát elkezdte megfigyelni, hogy miről van szó. És aztán egyébként hozzá kell tennem, hogy valamivel korábban 1840-es években egy Oliver Holmes nevezetű amerikai orvos, Oliver Wendell Holmes 1843-ban, jól emlékszem, már írt arról, hogy véletlenül az orvosok terjesztik. Uh-huh. Nyilván ő is így a gyakorlat útra jutott el.
Igen.
Na most ennek az egésznek az lett a következménye, hogy aztán abszolút a gyakorlat oldalára közelítsük meg megint, hogy amikor a 48-49-es forradalom után a szülészeti osztályt vezette a Rókus kórházba, akkor gyakorlatilag 1% alá szorította a gyermekágyi házban, vagyis hát a vérvérzésben meghalt anyák számát. Viszont ennek ellenére az orvostársadalom nem fogadta el az ő nézeteit. Hát ez jó kérdés, hogy miért. Én azt gondolom, hogy a lehetőségi magyarázat az, hogy egész egyszerűen dühösek lettek, de nyilván nem volt könnyű elfogadni azt, hogy az orvos, aki azért van ott, hogy gyógyítson, hogy segítsen.
Ő maga okozza a saját páciensének a vesztét, ugye? Csaba,
aztán az eljárás is rém egyszerű, ugye? Tudományosan sem lehetett még bizonyítani, tehát egy csomó probléma volt.
Profitálni? Profitált ebből Semmelweis Ignác? Tehát felkapta a korabeli média semmit?
Nem. Hát írt erről szaktanulmányokat természetesen, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy egy ilyen falakba ütközött, tehát nem igazán tudtak vele mit kezdeni, meg nem is nagyon akartak. Hozzákezdeni még egy dolgot, rendkívül nehéz személyiség volt. Nagyon-nagyon nehéz egyéniségről beszélünk, ugye, és akkor itt ezzel
ez mit jelent? Mit jelentett a gyakorlati életben? Egy ilyen csapkodós, kiabálós, lobbanékony természetű ember volt?
Igen, és konók, ami nyilván szükséges is volt az, hogy érvényesíteni tudja az akaratát, viszont közelítsük meg egy kicsit visszafelé ember, ha úgy tetszik történelem értelül a halála felől. Uh-huh. 1865. augusztus 13-án halt meg, és akkor már több mint egy hónapja a Töblingi, ahol ugye Széchenyit is ápolták el, meg úgyintézetnek volt a lakója, nem önszántából. Későn, majdnem 40 évesen megnősült, elvett egy nagyon fiatal 19 éves leányzót, és hát egyebek mellett így a családja beleegyezésével is őt 1865. júliusában, mert hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált a viselkedése, bevitték ebbe az elmegyógyintézetbe. Nagyon sokáig folyt a vita, hogy mi volt vele, de a mindig is a lobbanékony, nehéz természetű, ellenmondást nem tűrő ember egy idő után egyre agresszívabb lett. Egyre elviselhetetlenebb lett, és hát aztán később nagyon komoly viták folytak, illetve megvizsgálták a holttestét is már a 20. században, hogy mi történhetett vele, fölmerült, hogy esetleg szifiliszes volt, amit azért nem csak úgy lehet elkapni, hogy nem úton, tehát azt tegyük hozzá, főleg egy orvos esetében adott viszonyok között, de nagy valószínűséggel az elmebaj tünetei mutatkoztak rajta, tehát az ott nagy szomorú dologgal kell szembesül nézni, hogy vagy egy fertőzés következtében alakult ki nála valami, hogy elváltozás, vagy máshogy megörökölte, és ezért került szegény oda. Most nyilván, ha valakinek eleve nehéz természete van, plusz még elhatalmasodik rajta egy gyakorlat.
Hú, az nem egy jó keverék.
Igen, és hát a halála az rettenetes volt szegénynek, mert nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, fizikai bántalmazásban volt része. Na most ugye a
ugye a korabeli elmegyógyintézetekben ez a, majdnem, hogy a kezelés része volt, ugye?
Minden napi gyakorlat.
A hidegvizes fürdő, a kétszer zubbony, a verés.
Fizikai erőszak, mondjuk ki magyarul. magyarul, az fizikai erőszak, mondanám, hogy a dühöngőket így meg lehet fékezni. És hát ő is ennek esetet áldozatul, ami persze aztán főleg utólag mindenféle összeesküvés elméleteknek lett az alapja, mondanám, hogy a kollégák oly mértékig voltak rá féltékenyek, hogy direkt bezáratták és agyonverették, fölmerült a lehetőség, és a család akart tőle így megszabadulni. Megint oda jutunk, hogy a történet tudom, hogy nem matematika, tehát 100%-os bizonyítékot sehonnan nem lehet hozni, de nagyon nagy valószínűséggel annyi történt, hogy tényleg szegény az élete utolsó néhány hónapjában teljesen elviselhetetlenné vált, a családja meghozta ezt a döntést, és aztán, hogy ott meddig élhetett volna, ugye azért ne felej, 47 éves volt, tehát nem volt idős ember, főleg nem mai szemmel nézed, de igazán akkor sem. Hogy mennyiben járult hozzá a fizikai bántalmazás a halálához, ezt nagyon nehéz ma megmondani, de minden esetre az biztos, hogy rettenetes körülmények között vesztette az életét, és hát erről nem igazán jó beszélni, de azt gondolom, hogy ha az emlékének adózunk, akkor ezt is illik hozzátenni. Három gyermeke születetéként a házasságból a fia öngyilkos lett, legjobb tudomásom szerint, de ha az emlékezetem nincs, ma is vannak leszármazottai. És a holteste pedig, mint a Bécsben temették el, majd átkerült Magyarországra ma, ha az emlékeim nem csalnak, ott a szülőházának a oldalában eltemetve, tehát hazatért a gyökereihez szemben vele Szignát, aki már osztatlan elismerésével. Tehát nem véletlenül említettem itt a könyvektől az irodalom, ami előfordult. Egyébként az az ember, egyszer majd róla is beszélhetünk, mert azt gondolom, hogy nagyon érdekes lehet, aki gyakorlatilag eljutott oda, hogy az orosz tudományi álláspontja szerint bizonyítani tudta, hogy mi lehetett az ő halálos baja, az nem más, mint Benedek István professzor, ez a rendkívül sokoldalú ember, aki megint csak azt mondom, az emlékezetem nem csal, olyan stílusosan tudott meghalni, hogy elment Velencébe, és ott érte a halál időskorában, és az irodalomtól kezdve az orvostudományig mindennel foglalkozott, tehát tulajdonképpen azt kell mondja, hogy a szülészettel nem foglalkozott, de méltó utódja adta meg neki az elégtételt, hogy rajta kívülállók miatt történtek vele ezek a dolgok, hogy nem lehetett őt úgymond már elviselni a végén.
Na hát tartsuk talomba és beszélgessünk róla, és köszönjük szépen azt is, hogy Semmelweist felemlítettük így a 200. születésének a 200. évfordulója, ugye?
Így van, múlt a július versenye volt, úgyhogy emlékezzünk rá tisztelettel, mert szó szerint azt lehet mondani, hogy valószínűleg milliói köszönhetik neki az életüket, illetve gyermekek még úgy nem árvába, félárvá kellett felrűdít.
Világos, köszönöm még egyszer, szép napot neked!
Én is köszönöm, szervusztok!
Szia! Katona Csaba történésszel elevenítettük fel a 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác alakját.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.